Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. november 3-án sugárzott műsorát. Kassa László beszélget Gesslerik Pállal, akkori müncheni főkonzullal.
Még igazában meg sem melegedett Münchenben, már is búcsúzik a bajor főváros első magyar főkonzula, dr. Gesslerik Pál, mai stúdió vendégünk. 15 havi tevékenység után helyezték át, léptették elő Berlinbe. A műsor második részében arról kérdezem többek között a tapasztalt diplomatát, hogy mi a különbség véleménye szerint egy diktatórikus vezetés alatt álló és egy demokratikus kormány irányította Magyarországot képviselni külföldön. Előtte azonban vegyük sorra, próbáljuk értékelni a hét fontosabb eseményeit. Azt mondani, hogy mozgalmas hét volt, két éve közhely Magyarországon, minden hét mozgalmas. Ezt az idei 44-et azonban az megkülönbözteti a többitől, hogy most merült fel először konkrétan a kormánykoalíció szétesésének lehetősége. Most ne vesztegessünk szót annak a bohózatnak részleteiről, amelyet a kisgazda pártban játszanak Torgyán Józseffel a főszerepben. Következményeivel azonban számolni kell. És a múlt hét eseményei óta, mint mondtam, nem lehet kizárni, hogy egyik következmény a koalíció szétesése lesz. Antal József, akinek természetes érdeke a kormány cselekvőképességének megőrzése, a kivárás feltétlenül egyetlen helyes taktikát választotta. Úgy tesz, mintha nem tulajdonítana különösebb jelentőséget annak, hogy néhány miniszterét és államtitkárát azok pártja nem tekinti sem miniszternek, sem államtitkárnak. Mint miniszterelnök, a kisgazdák, a jelek szerint őt és minisztereit egységesen támogató frakciójára tesz, amely nyílt háborút vív az ugyancsak egységesnek tűnő pártelnökséggel. Antal József sokáig bízhatott joggal abban, hogy a kisgazdáknál mindenki, Torgyán József is tudja, a kormányon kívül, ellenzékben saját jelentéktelenségének színvonalára süllyedne a párt. Ma azonban az az érzésem, hogy minden racionális meggondolás elveszítette jogalapját a kisgazdapártban, kiszámíthatatlanná vált. És ez kifelé, a társadalom felé nagyon rossz. Koalíciós partnerek, amelyek ma bíróságon keresztül tárgyalnak egymással, hiszen tudjuk, hogy Torgyán József feljelentette Antal Józsefet, nem keltik a társadalomban a helyzet magaslatán álló kormány benyomását. Pedig erre lenne szükség bizalomra, hitre, hogy a kormány képes megoldani a problémákat. A miniszterelnöknek úgy gondolom mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne a kisgazdáskodás jellemezze a kormányát. Ha ez nem sikerül, elkerülhetetlennek látszik a választások előrehozatala. És ez senkinek nem lenne jó. Magyarországon ma nincsen egyetlen olyan párt, amelyik kész lenne a kormányzásra. Csak egy példa. A legnagyobb ellenzéki erő, az SZDSZ, az elején van annak, hogy rendezze megmaradt sorait. Ennek külső jele, hogy párt elnököt keres. De bárki kerüljön is a három jelölt közül, Dornbak, Alajos, Mécs Imre, Tölgyesi Péter, ki győztesen a november 24-ére tervezett választásokból, nagyon nehéz helyzetre lesz. Neki kell legkisebb a következő parlamenti választásokon megszenvednie nem csak azokért a hibákért, amelyeket elődje elkövetett, hanem azért a félreértésért is, amelynek következtében a szabaddemokraták, egy liberális párt, a második legerősebb párt lett az inkább konzervatív Magyarországon. A választások előtt az SZDSZ tűnt a választók szemében a legkövetkezetesebb és leghatározottabb antikommunista pártnak. Míg az MDF akkori vezetői hajlandóságot mutattak a reformkommunistákkal való együttműködésre, az SZDSZ sikeres akciót folytatott Pozsga Imre államelnöki választása ellen. Ez az antikommunista, vagy annak vélt magatartás olyan választókat hozott a szabaddemokratáknak, akik ugyan a második legerősebb pártá tették őket, de politikai és világnézetüket illetően idegenek tőlük. A félreértés a választások utáni hónapokban, amikor az SZDSZ szintiszta liberális politikát kezdett folytatni, kiderült. Mint azt a párt által kezdeményezett közvéleménykutatás eredménye mutatja, ezek a csalódott választók azóta hátat fordítottak az SZDSZ-nek. Úgy gondolom, hogy a következő választásokon a párt azt a nagyságrendet éri majd el, ami Európában általános a liberális pártok esetében 10-12%. És ezt nagyon nehéz lesz megértetnie a következő párt elnöknek azzal a tagsággal, amelyik a 24%-os eredmény után orientálódik. De úgy gondolom, hogy főleg a társadalom nem kész ma Magyarországon új választásokra. Nem győzi elégszer kimutatni, hogy elege van a politikából. Sajnálom kimondani, de ez a meggyőződésem sokszor az éretlenség jeleit mutatva fordíthatott neki. Oka persze van rá, hiszen a politikai pártok, legyenek azok kormányon vagy ellenzékben, jobb ügyhöz méltó buzgalommal ölik ki az illúziót az emberekből. Csak utalásként említem a világkiállítás körüli tiszitoszit, holott az ügyben nagyon jót tenne végre egy határozott igen vagy nem, mint a kormány, mint pedig a főváros részéről. A bizonytalanságban felszínre kerülnek és kerülhetnek olyan demagógok, akiknek semmi, egy népszavazás sem drága. Ők aztán kérdezik a népet, mintha annak válaszától függne, hogy van vagy nincs anyagi feltétele a világkiállításnak. A társadalom közérzete a politikai határozatlanságtól is romlik, amely persze a munkanélküliség és az árak gyors emelkedésétől, és attól is, hogy lényegi viták helyett másod-harmadrangú problémák ürügyén, lásd rádió és tévé alelnökök kinevezése, fúj lángot az ország. Sokaknál félelembe megy át a rossz érzés. Gondolok itt a héten is újra jelentkező Karta 91 mozgalomra. Ők a kormánypártoktól féltik a demokráciát. A velük szemben, vagy mondjam ellenük, életre hívott közakarat egyesület, ezen a héten bontott zászlót, szintén a demokráciát félti, de a régi kommunistáktól. És közben szinte hihetetlen a külvilág a kommunizmus romjaiból kiemelkedő boldogság szigetének tekinti Magyarországot. A volt szövetségesek, mert nálunk a legkisebb az infláció, legalacsonyabb a munkanélküliség és tele vannak az üzletek. A nyugat, mert mi pontosan fizetjük vissza a kölcsönöket, mert nálunk működik a demokrácia. Antal József közös piacnál és a NATO-nál tett brüsszeli látogatásának eredménye pontosan tükrözi ezt a bizalmat, még ebben a hónapban aláírhatjuk a közös piacsal a társulási szerződést, és a NATO római konferenciáján megvitatják a kérdést, hogyan tudnának formális tagság nélkül is biztonságot nyújtani például az ellen, hogy a jugoszláv polgárháború lángjai átcsapjanak hozzánk is. Egyébként nyugodtan írhatjuk a kormány javára azt a körültekintő visszafogott, de mégis határozott magatartást is, amit a barcsi bombázás után tanúsított. Micsoda alkalom lett volna porcelántörésre, ha elkezdjük az ökölrázást, a vajdaság azonnali visszakövetelését. Egyébként pedig, és ezt mint következtetést is levonhatjuk, a helyzet nem változott az esztendő mögöttünk hagyott 44. hetén, változatlanul külföldre kell menni ahhoz, hogy jót halljunk Magyarországról.
Gondolatforgató. Kommentárok, vélemények, időszerű eseményekről.
És most hadd üdvözöljem stúdiónkban mai vendégünket, dr. Gesznyelik Pál, müncheni magyar főkonzult abból a számunkra, müncheniek számára sajnálatos alkalomból, hogy áthelyezték Berlinbe. Hadd kezdjem egy sovinista müncheni kérdéssel, főkonzul úr. Gratuláljak az előléptetéshez, vagy részvétet nyilvánít csak azért, mert el kell hagyni a Münchent?
Hát hivatalosan gratulálhat mindenképpen. Vagy ha úgy tetszik, a hivatalos énemnek gratulálhat. A nem hivatalos énemnek majd meglátom. Én Münchent nagyon szeretem, és alig hiszem, hogy elfeledném. Nagyon sok kellemes és szép élményem volt itt. Mondhatnám, szép élményünk volt a feleségemmel együtt. Berlin egy számomra ismeretlen terep. Szakmailag a kihívás mindenképpen nagyon izgalmas. Úgyhogy azt hiszem, maradjunk a gratulációnál.
15 hónappal ezelőtt nyílt meg itt Münchenben az első magyar főkonzulátus. A volt Nyugat-Németország területén eddig csak Bonnban volt magyar képviselet. Ön volt az első magyar főkonzul itt Münchenben. Úgy tudom, hogy a konzulátus életre hívását komoly vita előzte meg. Felmerültek olyan kérdések, hogy ugyan vajon érdemes-e a kis devízaszegény Magyarországnak egy főkonzulátust nyitani a Münchenben, nem elég-e, vagy nem kielégítő-e az, ami Bonnban, és később aztán az Egyesült Németországban, Bonnban és Berlinben volt. Főkonzul úr, hogy vonja meg az elmúlt 15 hónap mérlegét? Érdemes volt?
Azt hiszem, hogy erre a kérdésére egyértelmű választ tudok adni. Az elmúlt 15 hónap egyértelműen bebizonyította azt, hogy ez a konzulátus szükséges, erre szükség van itt Münchenben, hasznos, mindenféle szempontból. Hasznos a szűken vett konzuli tevékenység szempontjából, elsősorban abból a szempontból, hogy az ide látogató is itt élő magyaroknak nagyon sok segítséget tudunk nyújtani, de hasznos a tágabban vett konzuli tevékenység szempontjából is. Elsősorban gazdaságilag tudtunk eredményeket felmutatni a gazdasági kapcsolatok kiépítésében, de mondhatnám a kulturális kapcsolatokat, a nevelésügyi kapcsolatokat, a tudományos kapcsolatokat is, és egyáltalában a regionális kapcsolatokat, tehát Dél-Németország és Magyarország közötti kapcsolatokat.
Ez a müncheni főkonzulátus, amelyet ön most elhagy, úgy gondolom, több szempontból is új volt. Új volt az épület. Új a tény, hogy a bajor fővárosban van magyar diplomáciai képviselet. És mindenek előtt egy új Magyarországot képviselt ön, képviselt itt a főkonzulátus, attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitották az ajtót, az új, a demokratikus Magyarországot. Most innen megy el ön, úgy tűnik nekem, kissé vissza a múltba, Berlinbe, annak a magyar követségnek az épületében, amelyben egy diktatórikus kormány képviselői képviselték a régi, az egypártrendszerű Magyarországot, a régi azóta már nem létező NDK-ban. Nincs furcsa érzése főkonzul úrnak, pontosabban követ úrnak, hiszen a kinevezéssel előléptetés is járt. Szóval nincs furcsa érzése önnek, egy olyan érzés, mintha az újból a régibe menne vissza?
Én azt hiszem, egy új környezetbe megyek. A berlini missziónak a hatóköre az a volt NDK-nak a területe. A volt NDK-ban azonban, és erről volt néhány nap alatt alkalmam meggyőződni, mert ott jártam a közelmúltban, viharos sebességgel történnek változások. Ez látható az utcákon, látható a mezőkön, és látható azt hiszem az emberek fejében is, amikor volt alkalmam sokakkal beszélgetni ott. Én nem úgy értékelem, hogy egy újból a régibe megyek. Én azt hiszem, hogy a folyamatok a volt NDK-ban ugyanazok, amik Magyarországon is voltak, a lényeget illetően ugyanazok, és nagyon jól tudom hasznosítani azokat az ismereteket, egyrészt amelyeket otthonról hozok magammal, másrészt azokat az ismereteket, amelyeket itt szereztem Münchenben.
Követ úr, ön a pártállam idején lépett be a magyar diplomáciai testületbe, így úgy gondolom tapasztalatból tud válaszolni arra a kérdésre, hogy Mi a különbség? Külföldön a diktatórikus Magyarországot képviselni és a demokratikusat. Könnyebb az utóbbi?
Nem csak könnyebb, hanem sokkal jobb is. Hogy egy kicsit megvilágítsam ezt a kérdést, Németország, a Német Szövetségi Köztársaság Magyarországnak reformtörekvései iránt mindig is nagyon nagy érdeklődést és megértést tanúsított, nagyon nagy segítséget nyújtott ezeknek a folyamatoknak a továbbviteléhez. De valójában minőségi változás történt azáltal, hogy Magyarországon új rend lépett életbe, egy pluralisztikus, demokratikus Magyarország, amellyel mi lényegét illetően hasonlóvá váltunk, like-mind country-vá váltunk, hogy a szokásos szakmai kifejezést használjam erre, és természetesen sokkal nagyobb bizalommal, sokkal nagyobb megértéssel és sokkal nagyobb segítőkészséggel is viseltetnek irántunk, mint ahogy ez a korábbiakban volt. A képviselet szubjektív oldala természetesen sokkal jobb. Természetesen sokkal jobb, mert sokkal nagyobb barátsággal fogadnak bennünket, nem mintha korábban nem fogadtak volna, de egy idegen barátsága és egy ugyanazon barátsága azért az más dolog.
Követ úr, nem hiszem, hogy túlzok, ha azt mondom, hogy ha a kormány, amelynél ön képviselte a volt Magyarországot, a diplomáciai testületek tagjai, amelyekkel ön együttműködött állomáshelyén, Bonnban. Nos, ugye ezek bizonyos fenntartásokkal tekintettek önre, az ön kormányára, az ön munkájára, akkor az itt Németországban élő magyarok nagy része gyanakvása, sőt, ellenségesen figyelte ezt a munkát. Ez érthető is, hiszen ön mégiscsak egy olyan rendszert képviselt itt nyugaton, amely az itt élőket hazájuk elhagyására kényszerítette. És most ön egy olyan rendszer diplomatája lett, amelyik nem mint disszidensekről, emigránsokról, idegenbe szakadt hazánk fiairól beszél, rólunk, itt élő magyarokról, hanem egyszerűen mint magyarokról. Hogyan élte meg ön ezt a változást?
Nagy örömmel éltem meg. Úgy éltem meg, hogy minőségi változás van a magyar diplomáciai, illetve azt kell mondanom, ez esetben konzuli képviseletek és a külföldön élő magyarság között. Nem, mintha korábban nem lett volna kapcsolat magyarok és képviseletek között, de ezt a kapcsolatot mindig valamiféle sanda, levegő vette körül, és a mai kapcsolat egy őszinte és jó kapcsolat, tulajdonképpen egy olyan rétegét kapta vissza a nemzet, amely kész és akar segíteni az ország felemelkedésén, és ez egy óriási nagy dolog. Nagyon fontosnak tartom a munkánkban azt, és azt kell mondanom, hogy ebben egyáltalában nem vagyunk tökéletesek, rengeteg sok tennivalónk van, hogy azt a sok segítőkészséget, amit a nyugaton élő magyarságban tapasztalunk, megfelelően kanalizáljuk az ország építésére. Nagyon sokan jöttek hozzánk, és hozzám is személyesen, akik kérdezték, hogy mit tehetnénk. És tudom, hogy rengeteg sok tapasztalatuk van. Rengeteg sok olyan tapasztalatuk van, amit Magyarországon nem szerezhettek meg, és ami Magyarországnak feltétlenül fontos. Ki kell találni azokat a mechanizmusokat, azokat a csatornákat, amelyekben ez a sok jó indulat, ez a sok jó szándék valóban anyagi erővé válik. Ez még előttünk áll.
Persze, ugye nem lennénk őszinték, ha nem mondanánk el, hogy ez a viszony most sem felhőtlen, de talán azt hozzámondhatnánk, hogy normálisan bonyolult. Normálisan bonyolult, ezen értem azt, hogy úgy, ahogy külföldön és a hazában élő magyarok viszonya bonyolult lehet. Gondolok arra, hogy a közelmúltban cikkek jelentek meg itt Münchenben, amelyek csalódottságuknak adtak hangot, hogy a magyar külügyminiszter és egyik államminiszter úgymond sértő hangon beszélt volna a külföldön, speciálisan a nyugaton élő magyarságról. Ezek az állítások engem azért leptek meg, és itt most kérem követ urat, hogy javítson ki, ha nincs igazam, mert hiszen úgy gondoltam, hogy a magyar kormánynak elhatározott szándéka és politikája, hogy széles és jó kapcsolatokat építsen ki a külföldön élő magyarsággal. Nem ez a helyzet?
Dehogy nem, ez a szándék megvan, és nagyon őszinte. És hogyha itt valami nincs rendben, ezen nem azt szeretném mondani, hogy a magyar kormány feltétlenül azt várja az emigrációtól, hogy egyáltalán ne bírálja a kormány tevékenységét, mert hiszen a tapasztalatok értékesítésének egyik módja az, hogy bírálat formájában mondják el azt, ami nem jó. Azonban vannak sajnos az emigrációban olyan hangok is, amelyek nyilván félreértéseken alapulva, támadólag és alaptalanul támadólag lépnek fel a kormánnyal szemben. Említette a Nemzetőr című lapnak a legutóbbi számát, ahol Jeszenszky Géza külügyminisztert és Horváth Balázs miniszter urat is támadás érte. Horváth Balázs miniszter úrral néhány nappal ezelőtt volt szerencsém beszélni. Ő maga mondta nekem azt, hogy sajnos akik idézték őt, azok csak egy részt idéztek abból a nyilatkozatból, amelyet ő tett, és hogyha az egészet olvasták volna, akkor biztos, hogy nem bírálták volna őt, mert az egésznek egészen más az értelme, mint annak a résznek, ami hozzájuk a laphoz eljutott.
Követően engedjen meg befejezésül egy egészen személyes kérdést. Ön, mint már említettem, a korábbi rendszerben is diplomata volt. Most az új Magyarországot képviseli. Hogy élte meg ön személy szerint ezt a változást?
A változás az nem csak a világban megy végre, hanem az emberekben is, azt hiszem. És ha nem hiszünk abban, hogy az emberekben belül is változások vannak, akkor régen rossz nekünk. Nem bizonyítgatni akarom, csak mondom tényként, hogy mi a külügyminisztériumban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy leépítsük azt a régi rossz rendszert. Talán abban az előnyös helyzetben voltunk, hogy többet tapasztaltunk, jobbat annál, mint ami Magyarországon volt, ezért világosabban láttuk a hibákat. Tehát, ha egyszerűen fogalmazhatok, akkor azt mondhatnám, hogy a rendszerváltozással együtt én is változtam. Természetesen nem egyik napról a másikra, én már nagyon régen tudtam, hogy az rossz, ami volt. Tehát örömmel éltem meg.
Ha 15 hónap tapasztalata után most azt kérdezném, hogy mit kap, mit hagy örökül utódjára, akitnek még sajnos nem ismerjük a nevét, még nincs, nem nevezték ki az ön utódját. Miben jelölné meg a legfontosabb feladatot itt Münchenben a következő főkonzulnak?
Ami a befogadó közeget illeti, vagy Bajorországot és Baden-Württemberget, meggyőződésem, hogy Magyarország útja Európához ezen a térségen keresztül vezet, Ausztrián, Dél-Németországon, Németországon keresztül vezet. Erősíteni kell a kapcsolatainkat annak érdekében, hogy hamarabb érjünk célhoz. Ami az itt élő magyarságot illeti, egy dolgot már említettem, segítsen bekapcsolni a sok jó indulatot Magyarország építésébe, és segítsen teljes összhangot teremteni a magyar kormány, a hivatalos Magyarország és a külföldön élő fiai között. Hát ami meg személyesen azt hagynám rá, hogy élvezze Münchent, mert az nagyon jó, nagyon szép, nézze a múzeumokat, járja a várost, teniszezzen sokat.
A Szabad Európa Rádió 1991. november 3-án sugárzott műsorában Kassa László beszélgetett Gessler Lick Pál müncheni főkonzullal. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.